Fanfár, minden, ami fúvós. A mai adásban Gustav Holst katona zenekarra komponált darabjaiból válogattam. Az imént a Hammersmith című kompozíció részlete hangzott el. A felvételeken a Dallas Wind Symphony játszott, vezényelt Howard Dunn. Műsorunk végén köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő műsorvezetőt, Ottmár Dávidot hallották.
A 2026. április 12-i műsor ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A zenei házasságok mai epizódjának egyik vendége a kezdést is megadta a műsorhoz, mégpedig egy korábbi portré műsor beszélgetéssel. Bársony Péter brácsaművészről van szó, aki feleségével, Bársony Belica Júliával érkezett a stúdióba, és Péter, amikor beszélgettünk ebben a bizonyos portréműsorban, akkor volt egy olyan kijelentésed, amelyre több hallgató visszajelzett, hogy milyen jó, hogy ezt valaki végre megfogalmazta. És így kezdjük el innen a beszélgetést, hogy vajon hogy tudjuk tovább fűzni ezt a témát. Arról beszélgettünk, hogy a globalizáció hogyan hat a zenei világra, és akkor egyrészt felhívtad a figyelmet, hogy azért ez nagyon sok lehetőséget ad a fiataloknak, hogy sokkal könnyebben jutnak információhoz, eljuthatnak bárhová, ahova szeretnének, szinte bármit meghallgathatnak, megismerhetnek, amire kíváncsiak. Ugyanakkor, és erre jeleztek a hallgatók, azt is elmondtad, hogy tulajdonképpen nagyon bánod ezzel együtt, ezzel a sok előnnyel együtt, hogy az például elveszett, ami nekünk még bőven megvolt, hogy amikor valaminek utána akartunk nézni, be kellett menni a könyvtárba, ki kellett keresni a katalógusból, magyarán időt kellett adni a kutatásnak. És erre jeleztek vissza a hallgatók, hogy bizony, ha már a művészetekből is elfogy az idő, akkor ott valamin el kell gondolkodni. Egyrésztről, Péter, akkor a műsorban megtudtuk rólad, hogy a brácsaművész életében a zenei kutatás és a történelem iránti kíváncsiság az nagyon-nagyon erős vonal, és mindemellé itt van melletted Juli, aki zenetörténész, és hát a zenetörténész munkájának jelentős része is kutatásból áll, amit ugyancsak nem lehet időráfordítás nélkül elvégezni. Szóval mit jelent számotokra az idő?
Ez jó kérdés. Hát mivel mindketten azért nagyon másképp osztjuk be az időnket, talán a közös idő a legfontosabb számunkra, hogy ezt meg tudjuk teremteni.
Igen, tehát az, hogy nekünk kétfajta életritmusunk volt sok éven keresztül. Juli Zeneakadémián dolgozott hosszú ideig. Nyilvánvalóan zenetörténészként dolgozott ott, de azért mégis egyfajta irodai munkát végzett, ami nagyon színes munka, de azért mégiscsak reggel el kell menni, és este haza kell jönni. Nekem pedig a tanítás az napokhoz kapcsolódik, koncertek nem rendszeresen vannak, hanem azok is napokhoz kapcsolódnak, és ezt a kettőt úgy mi nekünk sose volt probléma összeegyeztetni. Talán Julinak nehezebb, mert ugye én külföldön is tanítok, ami sok utazással jár, tehát ő nagyon sokszor az itteni gondokkal egyedül van, de nagyszerűen hely tud állni.
És a szakmai vonalon hogyan van jelentősége az idő kihasználásának vagy használásának?
Igen, alapvetően mindketten szeretünk több időt tölteni a saját szakmánkkal, tehát hogy belemélyedni. Én is, amikor dolgozom, akkor sok mindenben nagyon hosszan tudok belemélyedni. Most egyébként amellett, hogy Bartók Béla Emlékházban tárlatvezetőként dolgozom, mellette szabadúszóként lektorálok, szövegeket írok, és nagyon sokszor előfordul, hogy akár szövegírás vagy szövegolvasás közben egy-egy apróság olyan hosszan el tudja vinni a figyelmemet, olyan hosszan bele tudok mélyedni, hogy akár egy fél óra, egy óra is el tud telni vele, mert annyira elkezd intenzíven érdekelni maga a téma. De én ezt nagyon élvezem egyébként a munkámban. Minden egyes ilyen belemélyedés az egy fantasztikus élmény, és mindig azt érzem, hogy közelebb kerülök a zenéhez, közelebb kerülök egy-egy szerzőhöz, egy-egy műhöz. Úgyhogy én alapvetően nagyon élvezem ezt a mostani helyzetet, amiben vagyok, a mostani munkáimat. Úgy érzem, hogy most igazán megtaláltam a helyemet.
De tulajdonképpen Julinál is ez a fajta kettőség megvan, mert amellett, hogy ezeket a lektorális munkákat csinálja, meg szakszövegeket ír, amellett ő tanít a hangszerészképzőben, az meg egy kifejezetten társas jellegű foglalkozás, nem úgy, mint amikor az ember akár kutatással, akár szövegeket írva egyedül van a szobában, egyedül dolgozik. Szerintem nála is ez fontos, ez a kiegészítés, mint hogy nekem is a Nyilván én nem vagyok se zenetörténész, sem kutató, de azért a kutatással sok időt én is eltöltök és eltöltöttem, és nekem meg az a kirándulás a másik területre, a másik oldalra. Tehát amikor egyedül lehetek, és amikor saját magam gondolataival el tudok lenni.
Na és akkor most fedjük fel a hallgatók előtt, hogy amikor egy hangszeres művész utazik, az vajon tényleg arról szól-e, amit sokszor még mindig gondolnak, hogy de jó neked, akkor mindenfélét látsz a világban. Márpedig ez sem feltétlen
hát,
így
nem.
Van.
Voltam olyan másfél hónapos amerikai turnén, ami a legnagyobb városokat érintette egy kamarazenekarra, és semmi másra nem emlékszem, csak szobaszámokra. Tehát, hogy igazándiból egy koncertrendezőnek nem éri meg az, hogy plusz napokat adjon a muzsikusoknak, mert azzal az ő pénze megy. A zenészek meg általában azért szeretik az utazásokat gyorsan letudni és hazaérni valamikor. Úgyhogy nagyon sokszor nagyon jó helyekre jut el egy muzsikus. Például egy-két éve volt egy nagyszerű utazása, az Umzéval mentünk Dél-Afrikába, amit nagyon-nagyon élveztem, soha életemben nem jártam a világnak azon a részén, és elmentünk szafariba, meg ott tényleg
ott volt idő.
De hát ez ritkaság. Meg hát ott a társaság is nagyon jó volt, tehát nagyon élveztük az együttétet is. De úgy általában, amikor én utazom mondjuk tanítás miatt, az tényleg az, hogy beülök az autóba, utazom, tanítok, másnap megint tanítok, esetleg harmadnap megint tanítok, aztán beülök az autóba és jövök vissza. Tehát hogy Grazban a Zeneművészeti Egyetemen tanítok már 2016 óta, tehát már 10 éve van egy múzeum Grazban, amit nagyon meg szeretnénk nézni, és azóta nem jutottam el odáig. Pedig lehetőségem lett volna rá, csak valahogy az idő.
Kubai Jenő Álmodozás című darabját játszott a Bársony Péter brácsán, mellette Gulyás Márta zongorán. Mennyire magányos szakma a zenész szakma, akár zenetörténész, akár hangszeres művész vonalon, most ezt a megkezdett tematikát folytatva? Mennyire kell figyelnetek arra, hogy a társadalmi érintkezések meglegyenek, akár növendékekkel, kicsit másképp, mint az oktatás szintjén, hanem egy kicsit emberi vonalon is, vagy akár kollégákkal, vagy amikor tárlatot vezetsz, akkor ugye van egy csomó vendéged, akikkel van-e arra idő, hogy azt is megkérdezd, hogy honnan jöttek?
Abszolút, én nagyon szeretem is tudni, hogy melyik látogató honnan érkezett, adott esetben azt is, hogy muzsikus-e, vagy laikus érdeklődő, és nagyon örülünk, hogy a világ minden tájáról érkezik látogató a Bartók Béla Emlékházba. Számomra az felüdítő, minden egyes ilyen találkozás, minden egyes alkalommal egy kicsit más embernek megmutatni Bartók életművét és a házat, ugye, ahol utoljára lakott Magyarországon. Nagyon élvezem a velük való kontaktust. Jó érzés látni egyrészt, hogy ennyi embert érdekel még Bartók életműve, és az külön öröm, hogyha olyan látogatók jönnek, akik például nem muzsikusok, hanem vagy újonnan kezdték el felfedezni őt, vagy már régóta tart a rajongásuk Bartók iránt, és nagyon jó látni mindig a csillogó szemeket a látogatók között, és hál' Istennek csoportok is jönnek hozzánk tárlatvezetésre. Most épp zajlik egyébként a kiállítás második fázisának az előkészítése. Itt ugye többnyire azért egyenként kis csoportokban találkozok emberekkel, ez egy teljesen más interakció, mint amikor például tanítok. A Bartók Konzervatóriumnak a hangszerész képzőjében tanítom a hangszerész diákokat. Ott ugye csoportos óráink vannak, és hát elég fixen mindig megvan, ugye, hogy kikkel találkozom, így azért hónapról hónapra van lehetőség ugye egy olyan kapcsolatot kialakítani velük, ami tényleg adott esetben nagyon intenzív tud lenni, és ott többnyire az a nehézség egyébként, vagy a szépsége a tanításnak, hogy nagyon vegyes a hátterük a diákoknak. Vannak zenei háttérrel érkező hallgatók is vannak, akik például soha az életükben klasszikus zenét nem hallottak, hallgattak. Úgyhogy ez egy másfajta intenzív kapcsolódás velük. Ott számomra az a nagy kihívás, hogy megmutassam a klasszikus zene értékeit, illetve megmutassam nekik azt, amit ugye azok a muzsikusok fognak majd megszólaltatni a hangszereken, amiket ők majd készíteni fognak, és hogy milyen fontos azért megismerni ezt a világot, amit végső soron valahol ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy megteremtsék minőségi hangszerekkel. Úgyhogy én nagyon-nagyon élvezem ezt a világot, magát a hangszerész képzés világát, a hangszerészet világát. Ebben most már több mint 10 éve, hogy belecsöppentem. Ez a, mondjuk, hogyha visszatérve ugye így a szociális kapcsolódáshoz, talán számomra ugye a leginkább ilyen kapcsolódási lehetőség. A lektorálás az ugye sokkal inkább egy magányos szakma, de valahol én nagyon élvezem ezt a sokszínűséget, hogy többféle munkát végzek, és többféle kapcsolódás, vagy nem kapcsolódás van a munkámban. Tehát van egyfajta magányosság is persze, de azért sokszor kiszakadok az életbe, minden héten, tehát heti rendszerességgel. Ez egy olyan ritmus, ami számomra ideális, tehát én ezért is érzem azt, hogy most itt megtaláltam a helyemet.
Az egyikhez és másikhoz egy-egy kis kérdés jutott eszembe a fiatalokkal kapcsolatban az, hogy mit tapasztalsz, igénylik, hogy a tanár egy kicsit másképp, egyfajta barátként vagy iránymutatóként is figyeljen rájuk, vagy megelégszenek a hivatalos szakmai kapcsolattal?
Én úgy gondolom, hogy abszolút szükségük van az iránymutatásra, és én mindent megteszek azért, hogy jó irányt tudjak nekik mutatni. Az első éveseket például mindig viszem a Zeneakadémiára, szervezek koncertlátogatást a számukra a nagy terembe, mivel ugye ők Bartókkonzis diákként ingyen járhatnak, és erre próbálom is ezzel motiválni őket, hogy használják ki ezt a pár évet, és járjanak minél több hangversenyre. Sokaknak egyébként ez az első klasszikus zenei élő koncertélményük, és én azt tapasztalom, hogy azért nagy részt nagyon-nagyon élvezik. Ez egy sokszor váratlan zenei élmény számukra, adott esetben 20 év után. Főleg így szerintem élőben ez ugye tényleg tud egy olyan plusz élményt adni a számukra, ami azért meghatározó tud lenni. És én tényleg nagyon-nagyon örülök, amikor azt látom, hogy utána kihasználják és maguktól járnak a koncertekre.
A Bartók házzal kapcsolatban pedig az jutott eszembe, mert mondtad, hogy azért szereted a munkádnak ezt a részét, mert te is valamilyen formában mindig más és más módon jutsz egyre közelebb a zeneszerzőkhöz. Adott esetben vannak-e olyan kérdések tárlatlátogatóktól, amikre még te sem voltál felkészülve?
Bármikor jöhet ilyen kérdés, tehát előfordulnak. Mivel még nem vagyok olyan régóta ott, nem dolgozom olyan régóta, még nem volt ebben nagy tapasztalatom, de abszolút bármikor tudnak olyan kérdést feltenni. Akár Bartók életével kapcsolatban, nem feltétlenül a művekhez, szóval sok minden érdekli a látogatókat, hogyha oda jönnek, mivel tényleg ez a saját élettere volt, ezért adott esetben olyan információkra is rá tudnak kérdezni, ami lehetséges, hogy még nincs is a birtokunkban, tehát hogy nem feltétlenül lehetett mondjuk kikutatni, mert nem volt semmilyen dokumentum, levelezés vagy ilyesmi, amiből tudnánk mondjuk arra az adott kérdésre a választ.
De ez milyen inspiráció egy zenetörténésznek, hogy megpróbáljon választ adni.
Igen, igen, abszolút.
Bársony Belica Júlia azt is elmondta, hogy egyik kedvenc zeneszerzője Claude Debussy. Így a francia zeneszerző zenéje sem hiányozhat a műsorból, akinek hegedű zongora szonátáját Bartók Béla is kedvelhette, hiszen felvételt is készített a műből. Bartók Szigeti József hegedűművész mellett zongorázik, Debussy szonátájának harmadik tételét halljuk. A zenei házasságok mai epizódjában a Bársony Péter brácsa művész és Bársony Belica Júlia zenetörténész házaspár a vendégünk. A beszélgetést az idő fontosságával kezdtük, illetve a zenész élet pörgéséről, vagy éppen magányosságáról is szó esett már. A gondolatokat most Bársony Péter folytatja.
Az nem került szóba, de Julinak az előző életében, amikor még a Zeneakadémián a tanulmányi osztályon dolgozott, ő folyamatosan zeneszerzőkkel, karmesterekkel és a kamara zene tanszékkel volt kapcsolatban. Ez is egy kapcsolat kettőnk között a kortárs zenéhez való összehangolódás, mert az valójában nehéz egy házaspárnál úgy két embert összepárosítani, hogy mind a két ember szereti a kortárs művészeteket, nem csak a zenét, hanem a képzőművészetet. Mi nálunk ez egészen kiskorunk óta megvolt. Ez is egy fontos kapcsolódási pont. És az első kérdésedre, amit majdnem elfelejtettünk, de az úgy eszembe jutott erről a szociális világ vagy egyedüllét témakörben, hogy milyen érdekes volt a Covid alatt, hogy megtapasztaltuk azt, hogy ugye be voltunk zárva, és akkor ott teljesen más terek keletkeztek a szociális hálóban, és mennyire örültünk neki, amikor végre először tudtunk találkozni más emberekkel. Ezek az élmények, ezek mai nap bennünk vannak, tehát hogy aki emlékszik arra, hogy milyen volt az, amikor egy év után, vagy talán 3-4 év után először ment találkozni a szüleivel, vagy egy barátjával, vagy akár csak lemenni az utcára, mert még az is egy élmény számba ment egy idő után. Volt a Covidnak egy ilyen, amellett, hogy szörnyű volt, tényleg ez egy katasztrofális szituáció volt, ami sokáig eltartott, de volt egyfajta olyan élmény benne, hogy megtapasztalhattuk azt, hogy milyen az, amikor úgy vagyunk szeparálva, hogy nincsen az a fajta expanziós törekvés az embernek, hogy akár makro, akár mikroszinten terjeszkedni akar, mert nem volt lehetőség terjeszkedni, viszont ez a szeparáció, ez egy ilyen kis szigeteket hozott létre, és ez bizonyos szempontból még segítette ezeket a humánus kapcsolatokat az emberek között. Tehát nekem például az az emlékem, meg az az élményem volt, hogy sokkal kedvesebbek voltak például az emberek egymáshoz. Akár nem tudom, cseten, amikor beszélgettünk, ilyen videótelefonon, sokkal több időt töltöttünk el a másikokkal, mint egyébként. Például anyukám szervezett ilyen zenetörténeti előadásokat az unokáinak, és egyre többen csatlakoztak a osztálytársak, meg a barátok, meg a család barátok, és végül már volt olyan, hogy 25-en, 30-an ott voltak. Tehát jó, nyilván nem volt az igazi, nem találkoztunk, és nem együtt töltöttük valójában azt az időt, de azért mégis nem emlékszem más ilyen alkalomra, amikor ennyien össze tudtunk úgy jönni, hogy az a figyelem az benne volt az egész társaságban. Vagy például tanítottam ugye online, és kellett valami motivációt kitalálni a hallgatóknak, úgyhogy kitaláltam, hogy akkor minden szombat reggel csinálunk egy órás koncertet, ahol bárki jelentkezhet, és akár pizsamában játszhat. És minden szombaton a Gráci osztályon, meg a budapesti osztályon egybegyűlt, és aztán egyre többen lettek, és volt olyan koncert, amikor 60-an, egy tanszaki koncerten, hogyha 3 vagy 4 családtag eljön, az egy isteni helyzet, de itt meg volt, hogy 60-an bejelentkeztek, és meghallgatták egymást, és ezek olyan nagyon szép élmények voltak, ilyen szociális jellegű élmények voltak, holott az egész tulajdonképpen egy ilyen online térben volt, ami kedvetlenítette az egész társaságot, de mégis volt egy ilyen remény arra, hogy akkor majd, és vége lett a Covidnak, és ennek is vége lett. Thank you.
Egy legendás brácsa művész, tanár és zeneszerző Pártos Ödön művének részletét játszotta Bársony Péter. Ez volt az első dicsőítő ének brácsa verseny. Bársony Péter mellett a Magyar Telekom szimfonikus zenekart Ligeti András vezényelte. Például amikor bármelyik osztályodban tanítasz, de mondjuk inkább a Grácz érdekes ilyen szempontból, hiszen ahogy az előbb mondtad is, hogy akkor kimész, egyet biztosan ott alszol, mert minimum 2 napig tanítasz, tehát ott vagy a diákok között legalább 2 napig. Itt a pesti helyzetben talán egy kicsit más, mert mindenki aztán hazamegy, még akkor is, hogyha kollégista vagy albérletben lakik, de mégiscsak hazamegy. De akkor te ott voltál fixen egy városban, és nem nagyon tudtál mit csinálni, mert az neked sem az otthonod abban a formában, mint ahogy a budapesti az az. Na most egy ilyen helyzetben, és akkor egy picit arra reflektálva, amit Juli mesélt a konzisokhoz fűződő kapcsolatáról, az egyel idősebb, tehát a következő generáció, már egyetemista korú fiatalok, nekik mennyire van igényük arra, hogy a tanár úr ne csak a tanár úr legyen, hanem az is, akivel mondjuk, mit tudom én, egy tanszaki koncert után leülünk egy étteremben, és akkor elbeszélgetünk egy kicsit, és nem csak elemezzük a hallottakat, hanem akkor egy picit ilyen baráti formában folytatódik a kapcsolat. Van erre igény és lehetőség főleg?
Hát remélem, hogy van rá igényük, mert én is olyan fajta tanár vagyok, mint Júli, hogy én igénylem tulajdonképpen. Jó, persze magázódom a növendékeimmel, amíg le nem diplomáznak, utána mindegyikkel tegeződöm. Ez már önmagában is egy kicsit hivatalos és hideg, de hogyha ezt még megtetézem azzal, hogy amikor bezárják az ajtót, amikor elmennek, és utána nem kérdezem meg, hogy vannak, meg hogy nem látom őket egyébként, azt szerintem olyan hideg lenne egy ilyen tanár-hallgatói viszonyban, és szerintem biztos van olyan tanár, akinél ez természetesen jön, és nem igényli tőle a hallgató, hogy nekem is volt olyan tanárom, hogy nem igényeltem azt, hogy most akkor elmenjünk kocsmázni, vagy nem tudom mi. Mondjuk én kocsmázni nem megyek el vendégeimmel, de mondjuk mit tudom, karácsonykor elmegyünk, ebédet el.
Igen, erre gondoltam.
Igen, meg hát bármikor bárki fordulhat hozzám. Tehát, hogy ez nem olyan fajta hivatalos, hogy nem mernek megszólítani az órán kívül. Nyilván valami fajta távolságot kell, hogy tartsuk, nem miattam, hanem miattuk. De én azt gondolom, hogy egy alapvető jó viszony kell, hogy legyen egy oktató meg egy hallgató között.
Én is azt látom, hogy Péterhez bármikor, bármivel fordulhatnak a hallgatók, tehát ő mindig nagyon szívesen meghallgatja őket, és ugye egy egyéni főtárgyúra az tényleg annyiban más, hogy ott mindig egy-egy személlyel alakul ki egy olyan kapcsolódás, ami adott esetben tud nagyon személyes lenni, de nyilván tanárként azért persze van egy határ, amit meghúzunk. Én is magázódok egyébként, mert szintén felnőtteket tanítok, de törekszem arra, hogy azért megismerjem őket. Adott esetben előfordul, hogy koncert után akkor még átbeszéljük a koncertélményt hosszasan. Múltkor például voltunk Pécsett orgonagyár látogatáson, és az is egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy elbeszélgessünk útközben ugye a diákokkal, de adott esetben tanévzáró után azért mi is beülünk valahova, ebédelünk egyet, és beszélgetünk egy kicsit másképp. Péter is egyébként szokta kirándulni, vinni a növendékeket. Tehát azért jó, hogyha van valami másfajta kapcsolódás is a diákokkal. Nyilván tényleg megvan azért a tanár-diák viszonynak a határa, amit mindketten próbálunk tartani, pont azért, hogy a diákok ne lépjenek túl egy bizonyos határt, tehát hogy ennek azért megvan a kötöttsége. Ugyanakkor én azt látom, hogy igénylik azt, hogy a tanár egy mentor szerepet is betöltsön az ő életükben.
Ha már orgonakoncertről mesélt Bársony Belica Júlia zenetörténész, akkor hallgassuk a hangszerek királynőjét. Liszt Ferenc Excelsior című preludiumát Martin Haselböck játssza.
Thank you.
ezek a fiatalok, azok is, akiket te tanítasz, Júlia, a konziban, hiszen még akkor is, hogyha idősebbek, akkor is 20 évesekről beszélünk, gondolom, és hát ugyanez a generáció nagyjából a fiatal egyetemisták is, hát ők már sokkal inkább a digitális világ emberei, mint amikor mi voltunk kicsikék. Persze mi is megtanultuk, nem volt annyival nehezebb nekünk, mint a mi szüleink, nagyszüleink számára, de mégiscsak ők már tényleg ebbe születtek. És pont amikor ezek a COVID történetek voltak, akkor ugye mindenki, akinek valamilyen formában találkoznia kellett, ahogy például online tanítottatok, online koncertek mentek, és ez ezeknek a fiataloknak teljesen természetes. Nekik szinte teljesen mindegy, hogy most itt ülünk a szobában és egyeztetünk, vagy mindenki otthon van. Sőt, miután mondod, hogy ezek a hétvégi koncertek olykor igen nagy közönséget vonzottak, lehet, hogy pont azért, mert nem kellett kimenni sehova, hanem otthonról be lehetett csatlakozni. Szóval mennyi a veszélye ennek, hogy ez a fiatal generáció már sokkal jobban igényelné ezt a lehetőséget, hogy ő csak online csatlakozzon.
Hát igen, tehát azzal a generációval, akivel én foglalkozom, az a egyetemista generáció, akik ráadásul azért választották ezt a területet, mert ők szeretnék ezt csinálni. Ezzel a generációval talán csak annyi volt a probléma, hogy a motiváció azt nehéz volt megtartani. Van, akinél könnyebben, van, akinél nehezebben, de úgy általában motiváció problémák voltak, ugyanúgy, mint a zenészeknél általában. Tehát, hogyha egy zenésznek nincsen koncertje, akkor azt érzi, hogy el van veszve, mert hiába dolgozik, azt nem tudja megmutatni. És számos zenésznél ez súlyos lelki traumát is okozott, tehát hogy tudok ilyen esetről, és nekem is a barátaim között, meg ismerőseim között volt ilyen. Szerintem a legnagyobb problémát azt inkább a legfiatalabb generációban okozta, nem is tudjuk még, hogy ez hova gyűrűzik még, mert ez még csak pár éve volt, és nem tudjuk, hogy mi lesz majd 10 év múlva, de a fiatal korosztálynál effektív kimaradt egy tanulási fázis. Tehát, hogy amikor mit tudom, az alsó tagozatban elmennek a nebulók az iskolába, ott megtanulják azt, hogy a szociális kapcsolataikat hogyan fejleszék, megtanulják azt, hogy hogyan kommunikáljanak. És a felső tagozat az már erre építve viszi tovább a tanulást. Tehát ezt nem lehet átugrani. Most ugyanez volt a zeneiskolákban is, hogy azok a zeneiskolai tanárok szenvedtek szerintem a legjobban, akik erre az online oktatásra voltak kötelezve, és nem tudták egyszerűen azokat az alapokat megadni a gyerekeknek, amit a személyes kontaktussal meg tudnak adni, vagy meg tudtak volna. Tehát itt kimaradt egy ilyen 2 éves vagy 3 éves lépcsőfok, amit nem tudjuk, hogy ez hova fog még később fejlődni.
És ami pedig a mai digitális világot illeti, hogy ez hogyan csapódik le ugye a mostani hallgatóknál, én azt gondolom, hogy Péternél, illetve az egyéni hangszeres óráknál, vagy egyéni zenei oktatásnál talán ez kevésbé érezteti a hatását, hiszen ott megmutatja ugye a hangszerén adott esetben a tanár, hogy hogyan játszon a növendék visszajátsza, stb. Ott nem érződik szerintem annyira az, hogy ők mennyire ugye rá vannak állva erre a mai közösségi média uralt a világra, illetve erre a digitális világra. Én sokkal inkább azért megéreztem a tanári pályám során, sokat kellett fejlődnöm nekem abban, hogy hát egyre profibb digitális anyagot állítsak össze a növendékeimnek, hogy az ugye minél gördülékenyebben fusson az órán, tehát azért a PowerPoint ugye egy csoportos órát tartó tanárnak ugye nagyon hasznos alkalmazás, úgyhogy én is azt használom, és ugye már odaágyazom be ugye a zenéket, videókat, képeket. Hát nagyon fontos, hogy minél látványosabban tudjam nekik azért bemutatni a különböző zenei korszakokat, illetve a hangszeres zenéket. Úgyhogy én ott érzem azt, hogy nekem azért nagyon-nagyon tartanom kell a lépést, és nagyon sok mindent különlegesen és látványosan be kell mutatnom nekik.
Johannes Brahms klarinétra írt F. moll szonátájának harmadik tételét ezúttal brácsa szólóval hallottuk, Bársony Péter játszott, mellette Franke Péter zongorázott. A Zenei Házasságok mai epizódjában a Bársony Péter brácsa művész és Bársony Belica Júlia zenetörténész házaspára vendégünk, sok témát érintve a digitális világhoz is elérkeztünk.
Julinak ez a weboldal fejlesztés ez még a zeneakadémiás éveiből jön, és nekem például nagyon nagy segítség ez, hogy van valaki, aki ezt otthon ebbe segít eligazodni, sőt, hát ő csinálta a honlapomat is. Én ellennék veszve, hogyha Juli ebben nem segítene, mert ő ezt átlátja, ezt az egész szisztémát, ugyanúgy, mint a közösségi médiák. Nekem itt zenésznek erre nem csak, hogy időm nincsen, hanem még érdeklődésem sincs erre. Ő se szereti, de ő legalább tudja kezelni. Én viszont nem csak, hogy nem szeretem, de még kezelni sem tudom.
De én csak a honlapját kezelem egyébként, meg azt készítettem el neki. Ez nekem tényleg egy hobbi. Egy-két muzsikus vagy hangszerész kollégának vállaltam ilyet. Ez egy másfajta kreatív munka. A kreativitás az, amit egyébként szeretek benne. Ugyanakkor azt látjuk mindketten, hogy a mai művészvilág nagyon rá van erre kényszerülve, hogy önmagát reklámozza ezeken a felületeken. Nehéz ezt tényleg kivédeni, hogy az ember ebbe belekerüljön és aktívan jelen legyen ezeken a felületeken, de valahol én azt is megértem, hogy egy olyan művésznek, mint Péter, azért fontos az, hogy a saját kvalitásai alapján ítélje meg a közönség, és ne az alapján, hogy naponta hány posztot tesz föl, hogy hány képet, hány videót oszt meg magáról. Ugye a mai 20-as, 30-as generáció tényleg könnyedén kezeli ezeket a felületeket, és számukra már ez tényleg automatikussá vált, hogy ők azon keresztül váljanak ismerté. Mások számára viszont ez tényleg nem ennyire automatikus, és azt gondolom, hogy azért ez is egy járható út kéne, hogy legyen, hogy valaki azért a saját tehetsége alapján váljon ismerté.
És a fizikai kapcsolódásokkal váljon inkább ismerté, vagy a színpadi kapcsolódásokkal.
Igen.
És akkor ezzel most kerekíteni is tudjuk a beszélgetést, amennyiben azzal kezdtük, hogy ugye vajon nekünk volt-e jobb, hogy még könyvtárba kellett mennünk, ha kutatni akartunk valamit, vagy a mai fiataloknak jobb, hogy az internet bármit, bármikor. Mit láttok szerintetek, és most itt nem a nagy igazságokat akarjuk kimondani természetesen, hanem csak a saját véleményünket. De ti hogyan látjátok, vajon lehet-e ezt a kettőt ismét ötvözni?
Hát ez nagyon nehéz kérdés, és nehéz a jövőbe belelátni, hogy vajon majd egy újabb generációnak mire lesz igénye. Nem csak az, hogy nekik mire lesz igénye, hanem hogy a külvilág hogyan fogja az ő igényeiket ugye alakítani, mert hát itt is alapvetően minden generációt a külvilág alakít valamilyen módon. Én bízom abban, hogy azért lesz ebben annyi változás, hogy az elmélyülés egy kicsit fontosabb szerepet tölt be majd az életükben. Tisztelet a kivételnek természetesen, tehát biztos, hogy vannak most is olyanok, akik szívesebben végeznek elmélyült munkát, illetve előadóként szeretnek utána járni dolgoknak, tájékozottak lenni. Most tényleg azt látom, hogy nagyon gyorsan hozzá tudnak ugye jutni az információkhoz, és adott esetben nem ellenőrzik, hogy azok az információk valósak-e, hitelesek-e. Tehát ez az, ami szerintem nagyon hiányzik, és én ebben azért remélek egy változást, hogy erre meg lesz azért az igényük.
Valószínűleg a jövő tudása az nem az a fajta tudás lesz, amit az előttünk lévő generáció tudásnak tartott, és még mi is tulajdonképpen tudásnak gondoltunk, hanem egyfajta válogatási képesség az információk között, vagy egyfajta tudatos törekvés arra, hogy mi az, amit beengedünk a tudatunkba, vagy távol tartjuk tőle magunkat. És szerintem ez a legfontosabb terület lesz majd a pedagógusoké, akik ezt megtanítják. Valószínűleg ezt, amit most pedagógusként mi feltétlenül még nem is tudunk, hogy ezt hogy kéne tanítani, vagy ez hogy működik, de hogy valószínűleg ez egy nagyon fontos terület lesz, mert egyébként tényleg azt látjuk, hogy a mesterséges intelligencia, az internet, az pont a tudást nem segítőleg működik jelen pillanatban. Tehát azt látjuk, hogy mennyi az igazságtartalma egy Wikipédia cikknek, vagy mennyi az igazságtartalma egy videónak, amit felraknak a közösségi médiára. Ezzel meg lehet vezetni nagyon sok embert, és igazság szerint az igazságra való törekvés lenne a cél a tudásnak, nem az embereknek az irányítása. Szerintem ez a pedagógusoknak a jövőbeli legnagyobb feladatuk, hogy ezt megtanulják ők is, és meg tudják tanítani, hogy ezt hogy lehet gyakorlatban ezt a tudást megszerezni a gyerekeknek.
És most egyetlen pillanat alatt kell egymásra hangolódnotok. mi legyen az a zenemű részlet, amit a műsor végén ajándékozunk a hallgatóknak?
Mahler?
Debussyt választanék, vagy rá
legyen Debussy.
Hát vagy a Schumann tavaszi, mert az most volt a koncerteden.
Ja, Schumann tavaszi szimfóniából esetleg egy részleten volt egy nagyon szép koncert, a Vajda Gergely dirigált a Szombathelyi Szimfonikus Zenekart, és én egy Kurták Brácsovásen játszottam, és ott ment ez a Schumann tavaszi szimfónia, amit régen hallottam, és most olyan jó élmény volt ott csörögni és hallgatni.
Schumann első tavaszi szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a lipcsei Gewandhaus zenekarát Franz Konvicsnyi vezényelte. Kedves hallgatóink, a Zenei Házasságok mai epizódjában a Bársony Péter brácsaművész és Bársony Belica Júlia zenetörténész házaspár volt a vendégünk, akiknek nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, önöknek pedig, hogy velünk tartottak. Pece Szilviát hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodró erejű ritmus és a meglepetés. Amidő én azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.
Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége Cifra János, a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagya és zeneigazgatója. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. Ma esti jazz műsorunkban a Joe Lovano Quartet muzsikál. A Grammy-díjas amerikai tenorszaxofonos, altklarinétos és fuvolás nevével jegyzett formáció a New Yorki jazz hagyományait, a dél-amerikai líraiságot és az északi érzékenységet ötvözi nemzetközi társaival, Leo Henovese zongoristával, Antti Lötjönen bögőssel és Jonas Ripa dobossal. Ebu Jazz. Márciusi felvétel ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
Mélyreható történet hazaszeretetről, hűségről, szabadságról. Erkel Ferenc, Bánkbán. A Pécsi Nemzeti Színház előadása Fejes Szabolcs rendezésében. Ma 20 órakor az M5 műsorán.
Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.